utcáin. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Ismét hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és imádkozhatunk, vagy imádhatjuk őt, és bár lenne, hogy az ő békessége, amely minden emberi észszerűségnél magasabb, uralja és őrizze meg a mi szíveinket és elménket Jézus Krisztusban, ami Urunkban. És nézzétek, itt ismét találkozunk egy jellegzetes ígeszakasszal. Amikor az Úr megszületett, az lett hangoztatva, békesség a földön, és az embereknek egy jó tetszés, Isten jó tetszése. Később pedig azt mondja, békesség a távoliaknak és a közelieknek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. És ő maga azt mondja, ne gondoljátok azt, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak, én azért jöttem, hogy elhozzam a kardot. Kettő, a három ellen, és. Mindannyian ismeritek a Szentírást. Amikor tehát a Bibliát olvassuk, mindig meg kell értenünk, kihez intézi Isten az ő beszédét, kire van utalással, mi és ki a célközönség. Nos, ma délután nem fogom az egész időt magamnak igényelni. Amint tudjátok, testem szerint még nem lettem teljesen helyreállítva, ezt bizonyára észrevettétek ti is, és még valamennyire óvatos kell lennem. Azonban Isten ígéje, még ha gyengeségben terjesztjük is elő, akkor is nagyon erőteljes és hatalmas, és végrehajtja azt, amire küld vele. Nem is tudom, de nekem annyira a szívemre nehezedik, hogy az utolsó pillanatban értjük meg Istent, és hogy figyelemmel tartsuk mindazt, amit mondott, beszélt, hogy reagáljunk rá. Visszhangja találom bennünk. Ellenben úgy van, hogy mindazokat a dolgokat, amelyek nem személyesen érintettek bennünket, magas szintű tudással és mély bölcsességgel felszívtuk magunkban, és mindezt nagy örömmel fogadtuk. És most abban a kegyelemben kell legyen részünk, hogy azokat a dolgokat is befogadjuk, amelyek talán minket személyesen, amelyek engem érintenek, és legkésőbb a prédikációval háromféle jellegű hívő, amely körülbelül az év közepén fog megjelenni, mindannyian tudni fogjuk, hogy hol állunk, milyen szinten. És egyiknek sem kell majd megkérdezni a másikat, és mindenki, aki helyesen elolvassa, talán kétszer, háromszor is elolvassa a prédikációt, annak nem lesz többé kérdése afelől, hogy hol áll. Ő tudni fogja Istentől kifolyólag. És nem is akarjuk megítélni egymást, mert hiszen emberek vagyunk, feledékenyek, gyengék, és mindannyiunknak szembe kell néznünk Isten ítéletével. De, amint már hallottuk itt a bevezető ígeszakaszban, szeretnék felolvasni talán egy-két verset ezzel kapcsolatosan, 1. Péter 5-öt. Hasonlóképpen ti ifjabbak, legyetek engedelmesek a véneknek, de mindannyian öltözzétek fel az egymással való bánásmódotokban az alázatosság szolga öltözetét, mert Isten ellenáll a kevélyeknek, de az alázatosoknak kegyelmet ad. De mindannyian öltözzétek fel az egymással való bánásmódotokban az alázatosság szolga öltözetét. Amint tudjátok, amikor valaki munkába megy, persze, hogy ennek megfelelően öltözik. A gyülekezetben pedig ez az alázat öltözéke. És az alázat minden körülmények között meghajlik, elismeri a saját függőségét, az alárendeltséget. Mindenek előtt Isten hatalmas keze alatt, aztán azt mondja itt, hogy Isten ellenáll a kevélyeknek, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Alázzátok meg azért magatokat, tehát Isten hatalmas keze alatt. Aki nem alázza meg önszántából magát Isten keze alatt, az kénytelen lesz megalázkodni az ellenség keze alatt. Mi csak az egyik vagy a másik oldalon állhatunk. Ezen túl egy középút már nem létezik többé. Nem lehet majd mindkét oldalon sántikálni, viszont Isten meg fog ajándékozni minket kegyelemmel, hogy az ő oldalára álljunk. És itt van a csodálatos íge. Minden gondotokat ő rávessétek, mert ő gondoskodik rólatok. Ez ugyan egy nagyon súlyos kifejezés, vagy talán nem is annyira súlyos, de ennek a dolognak a kezelése nagyon-nagyon megerőltető. A legtöbbször, vagy a leginkább úgy van, hogy mi magunkon akarunk segíteni, úrrá akarunk lenni a saját gondjainkon, megoldani a saját problémáinkat, ura lenni a helyzetnek, és minél többet akarunk megoldani magunknól, és minél jobban akarunk megbirkózni a helyzetünkkel, annál több problémáink lesznek, annál több nehézségünk lesz. De vaj, ha megtanulnánk, hogy a gondjainkat arra vessük, aki gondoskodott rólunk. Ha én ezt meg tudnám tanulni, és mindannyian meg tudnánk ezt tanulni, akkor biztosan segítségben lenne részünk. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert ő gondoskodik rólatok. Ennek az ígének is megvan a maga igazsága. Engedjétek meg, hogy mindjárt felolvassam a 2 Péter 1.3-ból, nem akarok hosszadalmas lenni és prédikálni sem akarok, hanem csak röviden felolvasom a Szentírásnak ezeknek a részeit. Tehát mert hiszen az ő, tehát Jézus isteni ereje megajándékozott bennünket mindazzal, ami szükséges az élethez és az Istenben való üdvösségre, annak felismerete által, aki elhívott minket az ő saját dicsősége és erénye, az az erkölcsi hatékonysága és szellemi ereje által. Ezek által megajándékozott bennünket a becsesés rendkívülien fontos ígéretekkel, hogy ezek által megmeneküljetek a romlottságtól, ami a világban az érzéki kévágyak következtében uralkodik, és az isteni természet részeseivé váljatok. Ez is nagyon fontos ige szakasz. Amennyiben újjászülettünk, és magunkban hordozunk Isten életet, részesülünk az isteni természetben is. És aztán azt mondja itt tovább. De éppen ezért nektek is minden igyekezetetekkel, tehát a dolgot nem csak félválról kezelni, ne higgyétek, hogy maguktól megoldódnak valamikor is a dolgok, hanem minden igyekezetekkel, törekednetekkel arra, hogy a hitetekben teljes buzgalommal mutassátok meg az igazi erényességet, az erényben a felismerést, a felismeretben az önuralmat, vagy az önmegtartóztatást, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban pedig az Isten félelmet, az Isten félelemben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben az egyetemes szeretet, vagy a minden ember iránti szeretetet. Tehát minden igyekezetetek latba vetésével. Nem úgy van, hogy álmunkban meg leszünk ajándékozva ezekkel a dolgokkal, és nem is úgy van, hogy ölbe tesszük a kezünket, hanem úgy, hogy belátjuk ezeknek a dolgoknak a szükségességét, és Isten szín elé járulunk, és azt mondjuk, Uram, mi szeretnénk Te előtted megállni, helytállni, szeretnénk mindazt megkapni, amit Te megígértél a Te szavadban. Ajándékozz meg vele minket kegyelemből. És akkor Isten minden bizonnyal válaszol, és megadja nekünk, amire szükségünk van. A 8. vers azt mondja, mert ha ezek a tulajdonságok megvannak bennetek, és folyamatosan gyarapodnak bennetek, akkor nem hagynak benneteket tétlenül, vagy terméketlenül, és gyümölcs nélkül, ami Urunk Jézus Krisztusunk felismeretére való törekvésben. Ellenben, akiknek ezek a tulajdonságok hiányoznak, azokat elvakítja a rövid látás úgy, hogy csak azt képes látni, amit közvetlenül mellette vagy előtte van, és hagyta, hogy a korábbi bűneiből való megtisztulása feledésbe merüljön. Ezért annál inkább szorgalmasan arra törekedjetek tehát, testvéreim, hogy megalapozzátok elhívásotokat és kiválasztottságotokat, mert ha ezt teszitek, bizonyosan soha el nem bukhattok, mert ezen a módon biztosítva lesz számotokra a bemenetel, ami Urunknak és megváltónknak, vagy üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak az örökkévaló országába. Amennyiben tehát ez az isteni természet, és ezek az isteni tulajdonságok meg tudnak nyilvánulni az életünkben, akkor biztosítva lesz számunkra a belépés az örökkévaló országába, és aggodalmak és félelem nélkül közeledhetünk, vagy járulhatunk Jézus Krisztus visszajövetelének a napjához. És nem csupán ennyivel, hanem örömteliséggel is, akiből azonban hiányoznak ezek a tulajdonságok, az rövidlátó, úgy van itt írva, és amint tudjátok, ez nem valami jó állapot, már fizikailag sem, és a szellemi területen éppen hogy nem. Szükségünk van tehát, itt két dologról van szó. Másrészt, aki nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, akiknél hiányoznak ezeknek a tulajdonságok, az vak a rövidlátásban. Ez két dolog egyszerre. Az egyik az, hogy vakság, így talán csak nagyon közelről lát maga előtt valamit, ha egyáltalán lát, és ez sem jó. Feltétlenül szükséges, hogy egy átfogó rálátásunk legyen, és egy teljesen áttekintésünk legyen afelől vagy arról, amit Isten készített számunkra. Az íge, mielőtt röviden még felolvasnánk valamit a jelenések könyvéből, szeretném újra felolvasni a János 9. fejezetéből ezt az ígét, amit nemrég felolvastunk. Mert hiszen az a lényeges, hogy helyesen megértsük Isten szavait, hozzánk intézett szavait, nem a te vagy az én értelmezésed vagy megértésed szerint, hanem úgy, ahogy Isten akarja, hogy megértsük. Itt a János evangéliumának 8. fejezetében, a 42. és a 43. versben. Jézus ekkor így szólt hozzájuk. Ha Isten lenne a ti atyátok, akkor szeretnétek is engem, mert én Istenből jöttem, és ő tőle származom. Nem önmagamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Hogyan lehetséges tehát, hogy nem tudjátok megérteni az én beszédmódomat? Mert még arra sem vagytok képesek, hogy meghallgassátok, mit akarnak az én szavaim kifejezésre juttatni. Mi azoknak a jelentősége? Itt van az egész problématika. Az írástudók ugyan eljöttek, hogy meghallgassák Jézust, de miközben ő beszélt, ők már a saját válaszukat kovácsolták, hiszen egyáltalán nem akarták meghallgatni sem őt, miközben a szívükben valami egészen más egyébben foglalkoztak. Ők már meghatározták a hozzáállásukat, vagy magatartásukat vele szemben, a hozzáállásukat. És az Úr azt mondja, egyáltalán nem is vagytok képesek arra, hogy megértsétek az én beszédmódomat, az én beszédeim természetét, mert még arra sem vagytok hajlandóak, hogy meghallgassátok magatoknak, mit akarnak az én szavaim kifejezésre juttatni. Valóban vannak emberek ebben az időben, és Branham testvér újra és újra azt mondja, hogy Isten elveszi a gonoszokat és a jókat egyaránt, de a gonosz és a jó szellem megmarad a földön, vagy az egyikben, vagy a másikban megtalálható aztán. Isten csak az embereket veszi el, de a bennük lévő szellemet nem. Itt rejlik az egyik legnagyobb probléma. Aki nem hajlandó csendben, szívből Jézus lábainál meghallgatni az ő beszédét, az soha nem fog eljutni az igazság felismeretére. Ellenkezőleg. Tudomást fog szerezni róla ugyanis, és ez is elhangzott már a bevezető szavakban, akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Minden embernek van ugyan füle, szám szerint 2 is. De ki képes hallani? Csak azok, akiknek Isten megnyitja a szellemi halló érzéket, a fülét, igenis a szívet, hogy ne csak akusztikusan érzékeljenek valamit, hanem a szellem által kinyilatkoztatva kapják azt, és felismerjék. Milyen nagy kiváltság az, hogy Jézus lábainál ülhetünk, hogy meghallhatjuk az ő tiszta szavát, egyértelmű szavait, hogy ő beszél hozzánk, hogy felismerhettük az időt, amelyben élünk. Vannak éppen elég dolgok, amelyekért hálásak lehetünk. És mi, akik kezdettől fogva hallottuk, nem kellene meghallgatnunk a végsőkig őt? De hiszen tudjátok, amikor az Úr Jézus itt ezen a földön jár, először 12-en voltak, aztán 70-en, és aztán nagyon nagy számban voltak. De ki értette meg őt mindezek közül? Ki reagált megfelelően arra, amit mondott? A Jelenések 2 és 3 fejezetében 7-szer leírt szókifejezés pedig a győztesekhez lett intézve, nem az általános felekezeti gyülekezetekhez, hanem minden egyes alkalommal újra és újra a győztesekhez. Ezt nagyon jól láthatjuk minden egyes írott levélből. Jelenések könyve 2. fejezete, majd a 7. verse. Akinek van egy füle németül, hallja meg, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. Annak, aki győz, annak megadom, hogy egyen az életfájáról, amely az Isten paradicsomának közepén található. Nos, ki az, aki győzedelmeskedni fog? De hiszen csak az, akinek volt egy füle arra, hogy meghallja, mit akar a Szellem mondani a gyülekezeteknek. Ez a helyzet. Általában az angyalhoz lettek intézve a mondottak. Így mondja az, az Efézus gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki a 7 csillagot szilárdon tartja a jobb kezében. De hiszen tudjátok, amikor az első fejezethez megyünk, akkor az utolsó versben ez áll írva. A 7 gyülekezetek és a 7 gyertyatartó, és azelőtt a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyalai, és a 7 gyertyatartó, ugyan a 7 gyülekezet. Isten szólt, vagy átadta az üzenetet a gyülekezet angyalának, aki majd a maga részéről eljuttatta azt Isten népéhez, és aztán szó van még az elhívottakról és a kiválasztottakról is. És a kiválasztottak voltak azok, akik meghallgatták. Nem csak az elejétől, hanem a végéig meghallgatták. Nem csak a könnyen felfogható dolgokat, hanem a legnehezebbeket is. Újra és újra elhangzott, és Branham testvér már sokszor is elmondta és megemlítette éppen a Jézus kijelentésével kapcsolatosan, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak élete van. Egy zsidónak azonban egyáltalán nem volt szabad élveznie a vért. Ez benne volt a törvényben, mert az élet a vérben van. És neki nem volt szabad valamit is, nekik nem volt szabad valamit is fogyasztaniuk a vérből. Most itt jött valaki, aki az életet hozta nekünk, aki az ő életét adja értünk, és ő azt mondja, aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, és senki sem hibáztathatja a zsidókat ezért, hogy ennél fogva megzavarodtak. Ők szem előtt tartották a törvényt. Felnyithatnánk elolvasni, mert meg volt tiltva nekik Istentől kifolyólag, hogy a vért fogyasszák. Éppen azért, mert az élet a vérben volt. A vér csak engesztelésül és a bűnök bocsánatára volt szabad alkalmazni. Egy állatnak az élete egy ember életéért, az állatvére az ember véréért cserébe úgymond. De most jött valaki, aki azt mondja, aki nem iszza az én véremet, vagy nem iszza az ember fiának vérét, és nem eszi az ő húsát, stb. Hogy ez számukra, zsidók számára, az ő felfogásukban értelmileg teljesen érthetetlen és lehetetlen dolog volt, azt mindannyian jól megérthetjük, ha csak egy kicsit is zsidó módon tudunk gondolkodni. És mégis, mi volt a lényeg? Mégis voltak néhányan, akik Jézus körül voltak. Ők nem úgy gondolkodtak, mint a sokaság, ahogy a zsidók gondolkodtak, hanem felismerték, hogy az, aki hozzánk szól, az mégis a Mesiás. És amit ő mond, az megfelel az igazságnak, akár megértjük, akár nem pillanatnyilag. A többiek azt mondták, hogyan akarja nekünk enni adni az ő testét, stb. Ő felháborodtak, megbotránkoztak és leléptek. De azok, akik Jézus követségében álltak, számukra ez egy olyan kijelentés volt, amit egyszerűen érintetlenül állva hagytak, de ők az Úrral maradtak. És Péter végül is ezeket a csodálatos szavakat mondja. Uram, hová mehetnénk? Csak neked vannak az örök életre szóló szavaid. Ha minden alkalommal, amikor nem értettünk meg valamit, félre álltunk volna, elmenekültünk volna, akkor elkezdhetném összeszámolni, hogy hányszor fordítottam volna hátat, és talán te is hányszor fordítottál volna hátat. Miért ülünk még ma is mindig itt? Mivel mindvégig hallani és hinni akarjuk, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. És nagyon is jól tudjátok, hogy a Szellem valakinek a száján keresztül beszél, és az ígén keresztül szól. A Szellem nem beszél valahogy elmosódottan a levegőben, hanem itt a Szellem világosan szólt a gyülekezet hírnökein keresztül. És ha figyelmesen elolvassuk, és ahogy már elmondtam, az üzenet az angyalhoz lett intézve, de az üzenet végén minden alkalommal ez áll írva. Akinek van egy füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Viszont az elején nem azt mondja, Szellem, mondja te majd a gyülekezeteknek, hanem az elején ez áll írva, és a gyülekezet angyalának írd meg. A gyülekezet angyalának a Szellem által ki lett jelentve az, amit a gyülekezetnek közölnie kellett tovább. És azután már nem az Isten küldötte volt az, aki beszélt, hanem Isten Szelleme szólt az ember száján keresztül, amint megvan írva, hogy szent emberek a Szent Szellemtől vezettetve, ihletve megszólaltak. Ők nem azt mondták, amit mondani akartak maguktól, hanem Isten szólt általuk, az ő Szellem által. Minden egyes alkalommal, amikor elfogadjuk azt, amit Isten hírnöke mondott és elhozott, vagy intézett a gyülekezeti korszak számára, akkor azt halljuk, amit a Szellem mondani akar a gyülekezetnek, vagy a gyülekezeteknek. Egy más mérték egység nem létezik, különben visszamehetnénk oda, ahonnan voltak éppen kijöttünk. De azért, vagy nem, azért jöttünk ki az egész bábeli világból, hogy aztán újra visszamenjünk oda. Hanem azért jöttünk ki, hogy a Szentírás szava szerint kövessük az Urat. Ti, én népem, jöjjetek ki közülük, különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalant, és akkor ti az én fiaim és leányaim lesztek, vagy legyetek, és akkor én a te Istenetek akarok lenni. Isten a mi Istenünk, és ő az ő ígén keresztül szól hozzánk. Hadd hangsúlyozzam befejezésül még egyszer, ahogyan Jézus akkoriban mondta az írástudóknak és farizeusoknak. Hogyan lehetséges tehát mégis, hogy nem tudjátok megérteni az én beszédmódomat? Mert még arra sem vagytok hajlandóak, hogy egyszer meghallgassátok, odahallgassatok. Mi volt ez pontosan? Az ő beszédmódjuk emberi jellegű volt. Ők egy Gamáliel lábainál ültek és tanultak. Azonban a Jézus beszédmódja egy isteni jellegű beszédmód volt, amely kinyilatkoztatta azt, amit Isten tanácshatározatában benne volt. Pontosan ugyanez a helyzet napjainkban is. Létezik az íge emberi hirdetése, és létezik Isten ígéjének az isteni hirdetése. Az isteni ígehirdetés pedig abban áll, hogy meghallgatjuk, amit a Szellem mondani vagy üzenni akar a gyülekezeteknek, hogy válaszolunk rá, visszhangot talál bennünk, és teljes hiszívünkből hiszünk benne. Testvérek és testvérnők, az Úrnak lesz egy gyönyörű sokasága, akik el lesznek ragadtatva, akik fel lesznek vétetve, és én hiszem, hogy mi is azok közé fogunk tartozni, vagy azok között lehetünk. Magasztalva legyen a mi Istenünk, és hála legyen neki. Én meg vagyok győződve arról, hogy nem fogunk megállni félúton, hanem Istenünk kegyelméből lépést fogunk tartani, előre fogunk haladni. És amikor az ellenség már annyira felbőszült, hogy végső dühét Isten népén akarja kitölteni, hadd emlékezzünk meg arról az ígéről, hol is van megírva, Jelenések könyve 12. fejezete, A sárkány az asszony elé állította magát, hogy felfalja a fiú gyermeket, mihelyt megszületik. De a férfias fiú nem azért születik meg, hogy a sárkány felfalja azt. A férfias fiú azért születik meg, hogy el legyen ragadtatva Istenhez és az ő trónjához. A sátán csak azt tudja felfalni, amit Isten mégis megenged neki, hogy felfaljon. De az ő sajátjait, akit az Úr tulajdonai lettek, azokat nem fogja tudni felemészteni, felfalni. Természetesen, hogy úgy viselkedik, mint egy üvöltő oroszlán, és hallottuk már mondani, hadd legyünk süketek arra nézve, amit a sátán üvölt, de legyünk nyitottak és jó hallásúak arra, amit az Úr mond. És itt van a csodálatos összehasonlítás a hét pecsétek megnyitásával kapcsolatosan. János látott egy bárányt, és ez egy időben a Júda törzséből való oroszlán is volt. Ímé meglást, a Júda törzséből való oroszlán győzedelmeskedett. Tehát, ami Urunk mondja ki az utolsó szót. Neki van az utolsó szava. És ha az ellenség, mint ordító oroszlán, széllyel jár. Egy dolog bizonyos. Amikor ami Urunk ordítani fog, mint egy oroszlán, akkor minden meg fog remegni. És akkor minden elhallgat, körülötte sút, még össze is omlik minden. Erről olvashatni lehet az Ószövetségben, a Joel könyvében, és néhány más ige szakaszokban, hogy mi fog történni akkor, amikor az Úr hallatni fogja az ő hangját Jeruzsálemből és a Sionról. Akkor minden más egyébnek el kell csendesednie. Bárcsak lenne, ez már most te benned, és én bennem is. Mi tisztában vagyunk vele, hogy ő a mi Urunk. Ő a Júda törzséből való oroszlán. Ő győzött, hogy átvegye a könyvet, és feltörje annak pecsétjeit, hogy feltárja, illetve hozzáférhetővé tegye annak tartalmát. Boldog az, aki képes meghalani, és el tudja hinni mindazt, ami ki lett nyilatkoztatva. És kinek lett kinyilatkoztatva? Az Isten szócsövének. És amikor te és én meghallottuk, a te szívedben és az én és az enyémben is lángralobban, szikrál kapott, lángralobban. Valami volt ott, egy visszaverődés, egy visszhangzás, és mi tudatában voltunk annak, itt Isten az, aki szól hozzánk, és mi szívből befogadhatjuk, és hihetünk neki. Akinek van egy füle a hallásra, az hallja meg, amit a szellem a gyülekezeteknek mond. Annak, aki győz, az ígéretet kapott arra, hogy nem látja meg a második halált, és így tovább. Minden egyes gyülekezeti korszakban más-más ígéret lett adva. Ugyanakkor a győzők minden korszakból együttesen részesülnek minden ígéretben, amelyet az Úr megírt azoknak, akik győzni fognak. Hogyan legyünk mégis győzedelmesek? A te erőddel és az enyémmel? Nem. Ők győztek a bárány vére által és az ő bizonyságtételük szava miatt. Ez nem a te szavad, ez nem az én szavam. Ez az Isten kinyilatkoztatott szava, amely a te és az én tanúbizonyságtételemmé vált. Van-e neked egy saját tanúvallomásod, van-e nekem egy saját tanúvallomásom, vagy nem, de Isten kinyilatkoztatott szava lett a te és az én tanúbizonyságom. Legyen, hogy az Úr megőrizze a te szívedben és az enyémben is azt, amiről ezen a hétvégén elmélkedtünk, tekintetbe vettünk. Hadd legyen, hogy szemünk elé tárja az ő beszédeinek a komolyságát. És hadd mondjam el még befejezésül. Az Ószövetségben meg van írva. Ő, aki azt mondta, ne lopj, ugyanaz mondta az összes többi szavakat is, ezt is és azt is. Minden egy és ugyanannak a szájából hangzott el. És a végén az áll írva, hogy ha valaki vétkes lett az egyikben, az az egészben vétkes. Mert egy és ugyanazon száj által hangzott el minden. Így van ez ebben az időben is. Ugyanazok a kinyilatkoztatások, függetlenül attól, hogy hol találjuk őket, és hogyan lettek megismertetve Branham testvérrel. Az Úr szája volt az, aki szólt. És mi nem válogathatjuk ki magunknak, hogy mit akarunk hinni belőle, vagy mit nem akarunk hinni belőle. Aki vétkessé teszi magát, egy ellen is elmegy mellette úgy, hogy nem veszi figyelembe. Az vétkes az összes ellen, és alapvetően elmegy figyelembe vétel nélkül az összes mellett. Mert ugyanaz az Úr szólt, kezdettől fogva, mind végig. Üdvös állapotban kerül az, aki hinni tud, üdvös állapotban kerül az, aki be tudja fogadni, az a mindenható Isten áldásával lesz megáldva, a mindenható Isten áldásával. Az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen.